Örök békét ad nekem, jöjj hozzám, légy velem. Örök békét, örök békét ad nekem.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Megjelent a kormányrendelet, melynek értelmében az újépítésű lakások házok vásárlására igényelt otthonstart hitel csok plusz folyósítása megkezdődhet az ingatlan kivitelezése közben is, írja a híradó a Bankmonitorra hivatkozva. Ez komoly segítséget jelenthet azok számára, akik lakástámogatásból szeretnének új, még építés alatt álló ingatlant vásárolni. A kormány 2026-ban is átvállalja az állami tulajdonú vízlétesítményeken keresztül biztosított mezőgazdasági vízszolgáltatás díját, derül ki a Magyar Közlöny március 5-i számában megjelent kormányrendeletből. Az intézkedés célja a gazdák versenyképességének megőrzése és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás támogatása. A díjat az állam vállalja át, és a központi költségvetésből két részletben 2026. június 15-éig, valamint 2026. november 30-áig biztosítja az összeget a mezőgazdasági vízszolgáltatást végző vízügyi igazgatási szervek részére. A Kossuth téren lesz az állami ünnepség március 15-én, közölte a Nemzeti Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkár. Az ünnepi megemlékezés délután 1 órakor kezdődik, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet. Bács-Kiskun vármegyében ismét igazolták a madárinfluenzát, közölte a Nébih. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma Bács-Kiskun vármegyében ezúttal egy mulatkacsa állományban azonosította a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét. Az érintett állomány felszámolása folyamatban van, olvasható a hivatal oldalán. A tájékoztatás szerint a betegséget Kiskunfélegyházán egy 5000 egyedet számláló mulatkacsa állományban mutatták ki. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti azok személyi jövedelemadó bevallási tervezetét, akikről munkáltatói, kifizetői adattal rendelkezik, írja a hivatal a honlapján. Március 15-től mindenki megnézheti az eszéja bevallási tervezetét, legegyszerűbben a Nemzeti Adó és Vámhivatal ügyfélportálján, vagy az e-eszéja oldalán. Akinek még nincs ügyfélkapuja vagy DAP alkalmazása, és így elektronikusan nem fér hozzá a dokumentumhoz, az idén is kérheti a postázást március 18-áig. Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen április 30-áig küldi el postán az igénylőknek. Aki lecsúszik a március 18-ai határidőről, május 21-éig személyesen, a NAV ügyfélszolgálatain kérheti adóbevallási tervezetének nyomtatását. A személyi jövedelemadó 1+1%-ának felajánlásáról ugyancsak az említett felületeken elektronikusan és hagyományosan papíron is lehet rendelkezni május 21-éig. A személyi jövedelemadó bevallási tervezetek esetleges módosítására, illetve kiegészítésére is eddig van lehetőség. Március 16-ától érkeznek a diktáláson alapuló földgáz elszámoló számlák, valamint a 2026-ban már leolvasott ügyfelek részszámlái, ezekben már várhatóan benne lesz a januári napokra eső fogyasztásra számított 30%-os rezsistop kedvezmény is. A rezsistop kedvezményről már több mint 230 ezeren nyilatkoztak online, de érkeznek a nyomtatott nyilatkozati űrlapok is. A kedvezmény a nyilatkozat feldolgozását követő első áramszámlában fog megjelenni, közölte az MVM. Kiemelték, ha valaki a áramfogyasztására szeretné igényelni a rezsistop kedvezményt, és még nem nyilatkozott erről online, vagy nincs lehetősége elektronikusan megtenni azt, akkor 2026. április 30-áig papíralapon is kitöltheti a napokban postán érkező nyilatkozati űrlapot. Ha már valaki rögzítette nyilatkozatát online, akkor az MVM azt kéri, ne küldjön papíralapú nyilatkozatot, mivel az érvényesen rögzített első nyilatkozat lesz a mérvadó. Arra is felhívták a figyelmet, hogy csak akkor nyilatkozzon valaki, ha mindenképpen áramfogyasztására szeretné kérni a kedvezményt. Híreink végén az időjárásról. Általában derült napos, száraz idő lesz, csak kevés fátyolfelhő lehet az égen. A délkeleti szél a Dunán túlon helyenként megélénkülhet, másutt mérsékelt marad a légmozgás. Délután 14-19 fok várható.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi Ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Mai műsorunk elején Fabi Csilla, gyakorló háziasszonnyal beszélgetek. Sokat hallhatjuk manapság azt a fogalmat, hogy hajdina.
Milyen ez a növény, honnan származik?
A hajdina vagy pohánka, körög nevét a bükkéhez hasonló barnás-feketés terméséjjel borított, háromélű legömböített gula alakú szemterméséről és nyílhegyet formázó leveleiről kapta. Botanikailag a keserű fűfélék családjába tartozik, de mégis a gabonafélékhez soroljuk, mert lisztes magját a búzához hasonlóan tudjuk fogyasztani. A hajdina az évezredek során hosszú és kalandos utat járt be. Őshazája Ázsia középső mérsékelt égövi területén található, innen az 5. században származott el Japánba és Kínába. Közép-Európába a középkorban került a mongol és török néptörzsek közvetítésével, majd tengeri kereskedelem lévén Velencébe, Lombardiába, Dalmáciába és Dél-Tirolba került. Fénypontját Európában a 17. században élte, elsősorban Németországban, viszont a burgonya és a búza térhódításával fokozatosan visszaszorult, és főként a szegényebb néprétegek táplálékaiként ismertük. Napjainkban jelentősebb hajdina termelő területek főként Oroszországban, Ukrajnában, Franciaországban, német, dán és holland vidékeken találhatók. Magyarországra Ausztria közvetítésével került, a Felső-Tisza vidékén élő lengyelek és csehek révén terjedt el. Hazánkban fő termőterületei az őrségben, a Felső-Tisza vidékén és Székelyföldön voltak. Termesztés és fogyasztása Magyarországon mindig kismértékű volt, ennek az oka valószínűleg az, hogy viszonylag alacsony terméshozamú a növény és nehéz hántolni. Hazánkban körülbelül 2000 tonna hajdinát termelnek, és sajnos ennek 90%-a exportra kerül, bár mondhatjuk, hogy egyre jobban ismerté válik a hazai piacokon, megtalálhatjuk már bioboltokban és különböző nagyobb szupermarketekben is.
Miután röviden bemutattuk a hajdinát, mint növényt, most gasztronómiai magazinműsorunk folytatásában egy mese következik, mert hogy Christian Andersennek, a népszerű meseírónak van egy olyan meséje, ami a hajdináról szól. Hogy is hangzik ez a mese?
Így van, ez egy nagyon tanulságos történet, úgyhogy hallgassák szeretettel. Ha nyári vihar után kimegyünk a határba, de sokszor látunk feketére perselt szántóföldet. Olyan a föld, mintha lángfolyam ömlött volna át rajta, s a parasztok azt mondják, beleütött a villám. De miért ütött bele? Nekem elfecsegte egy veréb, azt meg egy vén fűszfától hallotta, mely ott állt, s ott áll mai napig egy hajdina föld szélén. Tekintélyes öreg fűszfa, a körbe is már a dereka. A törzse már odvas, fű meg vadszedel sarjad ki belőle, koronája meghajlik, veszői a földet söprik, mint a hosszú zöld haja volna. Körülött teros meg árpa bólogat, még zab is. Igen, rezgő kalászú zab, amely ha érik olyan, mintha egy parányi fán apró kanári madarak üldögélnének. Nőtt, érett az áldott gabona, s minél súlyosabb lett a kalásza, annál mélyebbre hajtott a szelíd, alázatos fejét. De volt egy darabka föld, éppen a vén fűszel szemben, amelyen hajdina termett. Bizony a hajdina nem hajtott fejet, mereven állt és büszkén fölvetette a fejét. Érek én is annyit, mint a gabona kalásza, mondta gőgösen, s még szebb is vagyok, virágaim pompásak, mint az almavirágok, örül a szem, ha rám néz meg a családomra. Láttál-e már nálunk szebbet hosszú életedben, te vén fűszva? Az öreg fűz lassan bólogatott, mintha azt mondta volna. Bizony láttam. De a hajdina még magasabbra vetette hiú gőgös fejét, s azt mondta magában, ostoba vénfa, olyan öreg már, hogy fű sarjad a derekából. Hirtelen vihar kerekedett, vagy nyári vihar, a mező virágai szorosan összecsukták kelyhüket, vagy lehajtott fejjel várták, hogy elvonuljon fölöttük az ítéletidő. De a hajdina vihar előtt sem alázkodott meg, büszkén nézett a magasba. Vigyázz, hajtsd le a fejedet, intették a virágok. Én nem szorulok rá, felejte dőfösen a hajdina. Fogadd meg a szavukat, hajtsd le a fejed, kiáltotta a gabona. Közeleg a viharangyala, röpítik sebes szárnyai. És szárnyai leérnek a felhők közül a földig, s mielőtt még kegyelemért könyöröghetnél, feketére persel. Csukd össze a szírmaidat, hajtsd le a leveleidet, figyelmeztette a vén fűszva. Ne nézz a villámfénybe, ha átszikázik az égen, még az emberek sem merik. Benn bele is vakulhatnak a nagy fényességbe. Hát még velünk is mi lenne fákkal, növényekkel. Mi silányabbak vagyunk. Silányabbak? Méltatlankodott a hajdina. Majd én megmutatom neked, hogy benézek a mennyországba. Olyan hiú volt és gőgös, hogy meg is tette. Sustorgó villámok hasogatták az eget, kék lángba borult tőlük az egész mindenség. Nagysokára elvonult a vihar, a gabonakfélék meg a mezővirágai, esőtől mostatva, üdén hajladoztak a megfrissült levegőben. Csak a hajdinát felselte korom feketére a villámtüze. Gyom lett a mezőn. Az öreg fűszfa lassan lengette hosszú ágait a szélben, keskeny zöld leveleiről esőszemek gyöngyöztek, mintha a fa könnyei lettek volna. A verebek meg is kérdezték tőle, miért sírsz, öreg fűz? Örülj az áldott természetnek, nézd, kisütött a nap, nézd, vonulnak a felhők. Észed a virágok pokrok illatát? Miért sírsz, öreg fűszfa? Akkor a vén fűzfa elbeszélte nekik, milyen gőgös és öntelt volt a szomszédja a hajdina, s hogy büntette meg a természet, mert a büntetés sohasem marad el. Én ezektől a verebektől hallottam a hajdina történetét, amikor egy este megkértem őket, hogy meséljenek valamit.
Milyen hatásai és tápértékei vannak a hajdinának?
Pozitív élettani hatásai miatt nagyon széles körben alkalmazható. Kalcium, foszfor és kálium tartalma jelentős, nagy mennyiségben tartalmaz rutint, amely vízben oldódó antioxidáns vegyület. A rutin erősíti a kötőszöveteket, védi a szívet és az érrendszert, segíti a sejtfal regenerálódását, csökkenti a hajszálvérzések kialakulását is. Védelmet nyújt a rákkeltő anyagok ellen is, csökkenti a bélhámsejtek kóros szaporulatát. A hajdina kiemelkedően magas élelmírós tartalma miatt bélperisztaltika növelésén és tranzitidő lerövidítésén keresztül jól alkalmazható a székrekedés kezelésben egyes daganatos megbetegedések, például vastag és végbéldaganat megelőzésében is. A hajdina igen értékes vitaminforrás, mivel a B-vitamin csoport majdnem minden tagját tartalmazza. Ilyen a tokoferol, a riboflavin és a tiamin tartalom is.
Kiknek ajánlhatjuk a hajdina fogyasztását?
A hajdina fontos szerepet játszik a magas vérnyomású betegek diétájában, javasoljuk egyes daganatos betegségek megelőzésére, élelmiszerrostjai növelik a szervezet inzulinérzékenységét, tehát a cukorbetegségben szenvedő betegek diétájában is hasznos lehet. A hajdina rostjai megkötik az epesavakat, a koleszterint és a zsírsavakat, így csökken a koleszterin felszívódás is, tehát ezen betegeknek is javasolható. Krónikus májbetegségekben szenvedőknek is javasolható, a magas metionin tartalma miatt beépíthető a gyógyétrendbe.
És kiknek nem javasolt a hajdina fogyasztása?
A hajdina fogyasztásánál oda kell figyelni azoknak a betegeknek, akiknek enzimdefektusai vannak, esetleg epekövük. A hajdina magas diétás rosttartalmánál fogva jól beleillesztető a fogyókúrázók energiaszegény diétájába is. A rostok ugyanis csökkentik a tápanyagok felszívódását, a gyomor ürülési sebességét és az éhségérzetet is.
Gondolom, ön előszeretettel készít hajdina alapanyagból ételeket, a mai alkalomra több recepttel is készült. Melyek azok a receptek, amelyeket megoszthatunk a kedves hallgatókkal?
Az étrendi választék bővítésére, a diéta ételsorainak színesítésére javaslom, és nem csak lisztérzékeny betegeknek, a következő recepteket. Most bőti időszak van, és nem fogyaszthatunk húst. A bőti időszakra ajánlom a zöldséges hajdinát, melynek hozzávalói 750 g hajdina, 10 deka vöröshagyma, 5 gereszt fokhagyma, 20 deka olaj, fél kiló sárgarépa, fél kiló zöldborsó, petesejemzöld, só és olyan ételízesít, amit a lisztérzékenyek is fogyaszthatnak. A hagymát apróra vágjuk, összeszúzott fokhagymával és hajdinával. Olajon enyhén megpároljuk, 2 liter meleg zöldséglevessel leöntjük, fűszerezzük. Fedővel lefedve kis lángon körülbelül 15-20 percig főzzük, majd hozzáadjuk a répát és a borsót. Készre főzzük és szükség szerint utóízesítjük. Innyenceknek hoztam egy hajdinás köret receptet is, hajdina brokkolival. Hozzávalók: fél kiló hajdina, 1 kiló brokkoli, fél liter kefir, 8 gereszt fokhagyma, só. A hajdinát 1 liter sós vízben megfőzzük, ízesítjük az összezúzott fokhagyma gerezdekkel. A brokkolit megmossuk, rózsáira szedjük és kevés sós vízben fedő alatt megpároljuk. Ha elkészült, hozzákeverjük a hajdina kásához. A tetét leöntjük kefűrrel és közepesen meleg sütőben tálaljuk. Desszertnek pedig javasolnám az almás hajdina felfújtat, melynek hozzávalói 40 deka hajdina, 16 deciliter tej, 4 deci víz, 50 deka alma, 6 darab tojásfehérje, 25 g vaníliás cukor, 4 deka margarin, 2 citrom, 10 deka cukor. A megmosott és átválogatott hajdinát a tej és a víz keverékében feltesszük főzni. Ízesítjük a cukorral, a citromlevével és reszelt héjával. Ha megpuhult, belekeverjük a lereszelt vagy szeletekre vágott almát. A felvett tojásfehérjék habját óvatosan beleforgatjuk, majd margarinnal kikelt hőálló üvegtába tesszük és alaposan átcsütjük, amíg a teteje szép piros nem lesz. Dúsíthatjuk durvára vágott diódarabokkal, masolával, esetleg őrölt fahéjjal is.
Az elmúlt percekben Fabi Csilla gyakorló háziasszonnyal beszélgettem. Műsorunk folytatásában Zádor Endrénét a bioélelmiszerekről és a biotáplálkozásról kérdezem. Mitől bio egy élelmiszer? Miben rejlik a kifejezés maga?
A bioélelmiszerek egy olyan körültekintő gazdasági termelési folyamaton mennek keresztül, amelyek nem csak ásványi anyagokban és földművelés technikai dolgokban nyilvánulnak meg. A biotermékek, például, hogyha a zöldség gyümölcsökről van szó, egy olyan komplex talajvizsgálatot végezve állítanak össze egy növény életét, és odáig, hogy az asztalra kerül nekünk, meghatározó kultúrák, hogy a talajmintától kezdve a víz és ásványi anyagokon keresztül minden egyes termelési fázisra odafigyelj. Na most ugyanígy ez az állati élelmiszereknél is. Az állatoknál ugye a szabadtartású állatok, és ezeknek a nem gyógyszerezése az olyan táplálékkal való. Ez általában ugye a természetes táplálék, tehát a búza, kukorica és egyéb gabonafélék, illetve melyik állatnak ugye mire van szüksége, ezekből tevődik össze, és ettől lesz bio. Röviden, mert ugye itt olyan biológiai és egyéb dolgokba lehetne belemenni, amit én nem is tudok, és nem is értek hozzá, mert ugye nem ez a szakterületem.
Mitől bio egy táplálkozás? Hogyan tud az ember a hétköznapi életében a biotáplálkozásra áttérni? Szükséges-e az áttérés? Hogyan tudja beépíteni a mindennapi táplálkozásába ezt a táplálkozási formát, és jó-e, ha beépíti?
Nagyon szélsőséges dolgokat ugye nem akarok itt egyből mondani, hogy miért jó egy odafigyelni egy biotáplálkozásra, aminek egy része biotáplálékból áll össze. Mindenképpen azokról a belső szervi folyamatokról van szó, amelyek kívülről nem látszanak, és ugye mi, akik nem vagyunk orvosok, és ezek dolgoknak pontos ismerői, nekünk nem is szemmel látható ez, csak majd az évek folyamán derül ki, hogy hogyan is éltünk, és milyen minőségű ételeket ettünk. Na most azt tudjuk, hogy a környezetünkkel közvetlenül érintkező felület, például a bőr, ami összesen 2 négyzetméter körüli felület, a légutak azok olyan 80 négyzetméter körüli felületen érintkeznek a környezettel, és a bélnyálkahártya az, ami 400 négyzetméter felületen érintkezik a környezettel. Na most ez nagyon jól mutatja azt, hogy azért van szükségünk jó minőségű táplálékra, mert ez a nagy felület, ezt el kell látni megfelelő anyagokkal. Az immunrendszerünk 80%-át ide, erre a területre csoportosítja a sejtjeinek. Tehát ezért nagyon fontos. Ezen kívül azok az apró dolgok, amik az ember napjaiban jelentkeznek problémák, azok már jelzései a helytelen táplálkozásnak, és minden embernek egyénileg kell megtalálnia azt az utat, ami egy általános jó közérzetet, egy jó vitalitást, energikus, állandó állapotot jelent.
Vegyük szépen sorban azokat a bio élelmiszereket, bio összetevőket, és nyugodtan mondhatom, hogy bio szakszavakat is, amelyek ezzel a témával kapcsolatba hozhatók. Mert hogy itt jó néhány olyan fogalom is felmerül, amelyet talán eddig nem nagyon ismertünk, vagy nem nagyon találkoztunk velük. Javaslom, hogy akkor ezeket a termékeket most általánosan ismertessük a kedves hallgatókkal.
Nekünk már egy hosszú idő óta tartó gyakorlatunk van a tönkölybúza termesztésben, és egy olyan jó minőségű fajtával tudunk előállni, egy olyan ellenőrzött termékcsoporttal. Először is a hántól tönköly az, ami úgy az asztalunkra kerülhet, hogy egy közvetlen termék. Hántól tönkölyt szoktunk csiráztatásra használni, egyéb kis kását áztatással, mézzel, nyersen vagy kissé főzve kerülhet az asztalunkra. Ebből készülhet tönkölyliszt, amely teljesőrlésű és fehérliszt lehet. Hát nyilván a teljesőrlésű lisztnek a beltartalmi értéke mind megvan. Nagyon jó a különböző emésztési betegségekre. A teljesőrlésű liszt az, aminek ki kellene váltania a kenyér alapanyagot, tehát teljes őrlésű legyen a liszt, mert olyan aminosavak, egyéb ballasztanyagok és minden fontos rostanyag benne van, amire szükségünk van. Tönköly java, amely vegetáriánusoknak a hús pótlására szolgál. Tehát a tönköly javából fogunk is egy receptet ajánlani, amely megfelel mindazok ízlésének, akik a húst
pótolhatják, vagy a húst egészíti ki vele, mert úgyis nagyszerű. Két reggeliző pehely van, amit tudunk ajánlani, a tönköly puffancs és a tönköly flakes, ami a gyerekek körében nagyon kedvel, de azok a felnőttek is fogyasztják, akik egyébként műzlit használnak és fogyasztanak. Tönköly korpát tudok ajánlani, tönköly darát, amely ugyanúgy a hagyományos konyhába is beleillik, és elkészíthetők vele az ételek. Tönköly csíra, amely egy nagyon magas E-vitamin és egyéb vitamintartalmú étel. Ezt főleg nyersen próbáljuk fogyasztani joghurtba, tejbe, mert akkor marad meg az értéke a tápláléknak. De ehhez egy tönköly csírás palacsintát is tudok majd ajánlani. Aztán a mindennapi táplálékban nagyon fontos kenyér, amely van három formában, teljes őrlésű fehér, amely nem teljesen fehér, tehát egy kis teljes őrlésű fermentet tartalmaz, és van az élesztőmentes tönkölybúza kenyér, amely szintén teljes őrlésű. A ferment egy speciális enzim. Azért hívják a tönkölybúza esetében fermentnek, mert a rozsból készült kovász a kovász, a tönkölybúzából készült kovász az pedig ferment, tehát ez az elnevezés.
Gasztronómiai magazinműsorunk nem múlhat el úgy, hogy ne ajánlanánk a kedves hallgatóknak recepteket. Ön már itt megelőlegezett néhány receptet a megemlítés szintjén. Most viszont akkor javaslom, hogy osszuk meg ezeket a recepteket a kedves hallgatókkal. Természetesen, ha a mai témánk a biotermékek, a biotáplálkozás, akkor legyenek ezzel kapcsolatosak a receptek is. Milyen ötletekkel készültünk?
A tönköly java volt az, amit említettem, hogy abból ajánlok receptet. Olívaolajon megdínsztelek egy kis fokhagymát, ebbe kockára vágva beleteszem a tönköly javát, és körülbelül 5 perc alatt hirtelen lángon megsütöm. Mellette egy másik lábasba egy 10 dekányi vajat felolvasztok, ebbe szintén fokhagymát teszek, jó sokat, aki bírja a fokhagymát, szereti, az minél többet tesz, annál jobb. Ezt szintén megdínsztelem, és teljes űrlésű liszttel, ha lehet, egy olyan 3 kanálnyival berántom, vagy megpirítom a lisztet a vajban, és ehhez 2-3 deci tejszínt, ha nincs otthon tejszínünk, akkor tejet is nyugodtan használhatunk, ezt szintén a biopiacról szoktam venni, és ez amikor fölengedtem, megfűszerezem egy kis tárkonnyal, kakukkfűvel és borssal, majd ezt összekeverem a lábasban lévőt, és általában vokba készítem el a javát, összekeverem, és ez egy ilyen szószos, valaki a húst ugye mellőzi, és ehhez készítek vagy egy barna rizsből párolt köretet, vagy zöldségköretet, vagy tésztát is lehet, teljes ülésű lisztből készült mondjuk orsó tésztát, és ki hogy szereti keverni is ezeket a köreteket lehet. Hogy édeség is legyen az asztalon, ezért ajánlom a teljes ülésű lisztből készült palacsintát, vagy pedig ha nincs otthon teljes ülésű lisztünk, de van búzacsíránk és fehér lisztünk, akkor a fehér lisztbe kell tennünk egy olyan 4 kanálnyi búzacsírát. Ez a hagyományos a palacsinta recept, a 30 deka liszt, a tej, amely tejszín sűrűségűre hígítja a lisztet. Tojást, ha teljes őrlésű lisztből csináljuk a palacsintát, nem szükséges tenni, mert tökéletes lesz anélkül is. Ugye a tojásra érzékenyek vagy vegetáriánusok, azoknak ugye ez nagyon jó. Nem szoktam cukrot tenni bele, egy pici sót néha teszek bele, de az sem szükséges. És akkor lesz belőle egy tészta alapanyagunk, amit ugyanúgy kisütök, legjobb vajon, de éppen annyit, hogy meg szoktam kenni a palacsintasütőt egy ecsettel, vagy tajúval, amit régen használtunk, és kisütöm a palacsintákat, ehhez készítek mondjuk egy mákos tölteléket, amelyet csak úgy natura mákot ledarálom, ehhez szőlőcukrot szoktam használni, mert az ugye jobb, és mézzel megcsorgatom. Elhagyhatjuk a mákot, és akkor lesz egy mézes palacsintánk, ha mézzel megcsorgatjuk a palacsintát, összetekerjük, és így kerül az asztalra. A biopiacokon mézet is vásárolhatunk, jó, ellenőrzött, minőségű mézet. Az általam ajánlott receptekhez pedig jó étvágyat kívánok!
Elhangzott riportunkban Zádor Endrénével beszélgettem a bioélelmiszerekről és a biotáplálkozásról. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Szerzetesek félórája.
Mindent Isten nagyobb dicsőségére, így szól a jezsuita szerzetesek jelmondata. Lelkipásztori, oktatási, szociális és tudományos tevékenységet is végeznek a rendtagjai. Erről a sokszínűségről beszélgetünk mai műsorunkban vendégemmel, vendéglátómmal, Elek László jezsuita szerzetessel, a Szegedi Szent József jezsuita templom igazgatójával. Isten hozott nálunk, Laci atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké amen.
Én úgy gondoltam, hogy ezt a sokszínűséget, ezt a beszélgetést némiképpen fűzzük fel a te életednek különböző állomásaira. A kezemben tartok egy könyvet, aminek az a címe, hogy Semmit se vigyetek az útra. Ez egy zarándoklatnak, egy lelki gyakorlatnak a képekkel illusztrált állomásait járja körül, amit te írtál, és igazából arról, hogy hogyan született ez a könyv, és mit jelent a zarándoklat a te életedben, és mit jelentett a novíciusságod idején. Én most ezzel kezdeném ezt a beszélgetést. Hogyan született ez a könyv?
A jezsuita út egyik első lépése a 2 éves próbaidőszak, vagy novíciátus, amiben tanulunk is Szent Ignácról és rendalkotmányról is, amiben van nagy 30 napos csöndes lelki gyakorlat is, amiben van szegények szolgálata is, kórházi gyakorlata is, és az egyik különleges pontja egy 3 hetes zarándoklat minden nélkül. Pénz nélkül, telefon nélkül, élelem nélkül. Változik korokban és helyekben, hogy pontosan hogy, a mi időnkben mi tényleg ketten jártuk az utat, egy hálózsák volt nálunk, egy váltásruha, és így 2010-ben bejártuk Magyarországot, és napról napról úgy éltünk, hogy esténként bekapogtunk. Jó napot kívánok, zarándokok vagyunk, dobogókörről megyünk már egy üdre, kaphatunk-e valamit enni. És ennek a szíve lelke egyszerre több is, valahogy az, hogy egy próbatétel. Próbatétel nekem, hogy én megtanuljak kérni. Mert jezsuita szerzetes vagyok, és szegénységi fogadalmat tettem, de ez inkább egyszerűség, és azért be kell vallani, létbiztonságom azért stabil. Szerzetesen nem ma fog csődbe menni annyira, hogy ne tudna enni adni. De megtanulni, kérni és rászorulni, és kimondani, hogy nekem nincs, és különben nincs mit ennem, az nagyon fontos tanulási folyamat. De ugyanígy próbatétel, hogy az az állítás, hogy az Isten jónak teremtette az embert. És azt állítjuk, hogy bár a bűn ezt megsebzette, de nem tette nullává tönkre. Hogy az ember ma is alapvetően és lényegét tekintve jó, a legnagyobb az ember is, még ha annyi mindent ezt nem sikerül kifejeznünk. És ennek, hogy 3 hétig úgy élni, hogy emberek adjatok. Ebben van egy, hogy meglátjuk-e, hogy tényleg vannak-e jó emberek. És 3. lábon az, hogy hát azt állítjuk, hogy Isten, meg gondviselés, és erre nagyon könnyű beszélni, hogy az Isten szeret és gondolat viseli. Itt van 3 hét. Éljünk így kunyarába. Ez hasonlóan ugyanígy kórházi gyakorlatban is. Nagyon szép azt mondja, hogy az Isten szeret és segít. Üljünk egy hallgató mellett, és akkor följönnek a kérdések. És így küldtek minket erre a zarándoklatra, ahol tényleg így kunyarába éltünk. Gyalog, jártuk be Magyarországot, és akkor ebből született ez a kis könyv, amiben leírjuk az élményünket, hogy amit én személyesen átéltem, hogy akkor most tényleg éheztünk-e, tényleg van Isten, az emberek tényleg jók.
Ez bevett gyakorlat a jezsuita szerzeteseknél, hogy mindig a novíciátus ideje alatt, kettesével, a mai napig ugyanígy van ez, hogy kell egy ilyen 3 hetes zarándoklat, amikor az ember maga mögött hagy mindent gyakorlatilag, és ráhagyatkozik a jó Istenre?
A konkrét megvalósulása országonként eltérhet. Van, ahol van egy nagyon minimális napi költség, hogy egy zsömlére, és attól függ, hogy ez hány hetes, meg milyen ország, milyenek a biztonsági körülmények. Tehát, hogy van egy különbözőség, de a lényege az megvan. És maga az egész novíciátus is, ez a próbaidő is ilyen, hogy arra az időre mindent magunk mögött hagytunk. A 2 évben összesen 2-szer láttam a szüleimet. Nem ez az ideál, hogy az egész életünkben így éljünk. Természetesen a család nagyon fontos. De hogy van egy ilyen 2 éves időszak, amikor kicsit, sőt időnként azt éreztük, hogy túlzottan is egy bezárt közegbe egészen arra figyelni, ami benn van, és egészen megnézni, hogy tényleg elég-e az Isten.
A mindennapokban talán egy picit könnyen ki tudjuk azt mondani, amikor már számunkra lehetetlen, önerőből lehetetlen események előtt állunk, hogy na, Istenem, legyen meg a te akaratod. De ott van egy 20-25 éves fiatalember, aki ezt a feladatot, ezt a kihívást kapja, hogy akkor hagyatkozz rá a jó Istenre. Mi van ilyenkor? Mi volt benned, amikor útnak indultál?
Ezért jó, hogy 3 hetes volt nekünk, mert első héten még buli. Ez egy jó kihívás. Ebben van lendület. Jól lakottan, neki megyünk, lássuk, kíváncsiság. Második hétben már ott van, hogy azért örülnék reggel úgy fölkelni, tudom, hol fogok aludni. És úgy nekem legalábbis, vagy nekünk így harmadik hétre úgy érkezik meg nagyon, hogy én ezt nem akarom. Én legszívesebben abba hagynám. Még akkor is, és ez egy nagyon izgalmas tapasztalat nekem is, hogy tudom reggel, van annyi tapasztalatom a múltból az Istenről, hogy lesz este szállás. És attól még nincs kedvem. És hogy ennek helye van, mert van, tehát hogy így szabad lennie. De ilyen értelemben ez még mindig csak beleszagolás ebbe az egész témakörben. Tehát azért akármit is, és három hét után azért ránk nézve látszott rajtunk, még akkor is, hogy alapvetően értelmiségi, jó szituált fiatal emberek vagyunk, és persze, hogy könnyebben annak. Tehát, hogy ez közel se átérés annak a kiszolgáltatottságnak, ami egy hajléktalan átél. De valami egy icike-picike, és igazából ez nagyon nagy élmény, és mégiscsak ahhoz képest icike-picike, amit sok más ember átél, hogy kicsit jobban tudjuk együtt érezni, egy kicsit jobban tudjuk érezni abból valamit, hogy tényleg az Isten van. És nagyon erős tapasztalat is meghatározó, de ettől még én máig tudom érezni hirtelen a kétséget benne, hogy vajon holnap hogy lesz velem az Isten, vajon hogy lesz a gázszámla. Tehát, hogy azért nem old meg minden, de egy nagyon erős alapot és irányt tud adni.
Tehát akkor, ha jól értem, ez nem egy bejáratott útvonal, amin minden évben, vagy amikor éppen novíciusok vannak, akkor ezt az útvonalat járják végig, hanem ezt ti ketten rendtársaddal együtt kaptátok.
A feladat az bejáratott, hogy valamilyen ilyen módon, az, hogy konkrétan merre vezessenek a kilométerek, milyen hosszan, meg hogyan, az nagyon sokat változik. Abból az értelemben én örültem ennek az útvonalnak jobban, mint a mai klasszikusabb zarándok útvonalakban, hogy a zarándok útunk mellett nem voltak emberek, akik nagyon képben lettek volna. És mi is csak annyit mondtuk, hogy zarándokok vagyunk, nem mondtuk, hogy jezsuita szerzetes vagy papnövendék. És egyébként ez is abszolút tanulság, hogy nem attól függ, hogy valaki befogad-e téged, vagy nem, hogy keresztény, vagy nem keresztény. Talán az...
Empátia?
Igen, meg talán az, aki már élt át hasonlót kérést, akkor ő valamivel könnyebben. De hogy nagyon sok, nagyon szép esti beszélgetésünk volt hívőkkel is, meg nem hívőkkel is. Nem egyszer kaptuk meg este, hogy jaj, aranyoskáim, ilyet nem lehet ma csinálni. Ma az emberek rosszak, az emberek félnek, senkit nem engednek be, senkinek nem nyújtanak, hogy ilyet ne csináljatok. És mondtak ezt úgy, hogy éppen a vízsli tettük este, és mondtuk, hogy igen, ma se fogadott be senki, ma is éppen egy asztalnál ülünk.
Hány éve volt ez a zarándoklat?
Azt hiszem 2010-ben történt, tehát lassan 14 éve. Tavaly jelent meg a kis kötet, és akkor újra végigmentem az útvonalon, de most kerékpárral, meg most zsebembe egy bankkártyával, hogy tudjak ebédelni, tehát azért más hangulatban, de azért mégiscsak a 400 kilométernek meg volt a végigjárom hangulata, és akkor így kicsit visszaemlékezve, végigfényképezve ebből született meg ez a kis könyv most.
14 év azért hosszú idő, sok minden történt veled, de a zarándoklat az megmaradt ugyanilyen fontos számodra?
Ez a nagy élmény, ez abszolút fontos számomra, és azóta is több kisebb-nagyobb utat megtettem, inkább kerékpárral, mert kerékpárral járva jobban bennem van az, hogy ott azért én vagyok a maga ura. Pont az a része, hogy tényleg elhagyni teljesen a maga uraságát, azért az nem egyszerű. És így kerékpároztam Krakkóig, korábban Dániáig, és van bennem ez a úton levés, az elmúlt időkben, elmúlt nyarakban ez inkább egy vitorláshajón teljesült a Balatonon. De annak is megvan valami ezekben. Ez a, bár irányítok én is, de egy ráhagyatkozás, egy olyan, ahol egy kiszolgáltatottság is, mert a természet az Isten azt adja, amit éppen ad, és nem mindig kedvesebb. És hogy annak hogy van helye, van benne valami egyszerűség. Nem az a igazán beletett, mint az zarándoklat, és nem is bánom, hogy nem minden évben jár ennyire végig. De valamilyen formában megélni ezt, hogy nem én vagyok mindennek az ura, de van azért lehetőségem beletenni az én magam dolgát, az máig fontos.
Ez az Istenre való ráhagyatkozás, ez egy idegen kultúrában, idegen nyelvi környezetben ugyanúgy megvalósulhat. A te életedben volt 2 év tanulmányi út Bostonban. Ott ezt hogyan tapasztaltad meg?
Jezsuitaként tanultam, és egy licenciátus mastert csináltam teológiából Bostonba, a Bostoni Jezsuita Egyetemen, és bostoni jezsuitákkal laktunk együtt, több mint 100 jezsuita a világ több tájékáról. Így egyszerre azért idegen kultúra is, mégiscsak Amerika, mégiscsak más, de azért egyszerre jezsuita a közeg, és ez mindig olyan megnyugtató, hogy annyi minden pont annyira ugyanaz, de már csak egy szentmisében, hogy szóról szóra ugyanazok az imádságok, csak más nyelven. És akkor így, amit kint egyébként tanultam és tanulmányoztam, az a itthoni tapasztalataim, amit itthon én már előtte ifjúsággal foglalkozva a lelki gyakorlatvilágban, hogy lehet az Istenből valamit átadni, ennek mentem a szakmai hátterébe, és közben kicsit igyekeztem látni más szemszögből is a világot. Önmagában ez a Boston, azért ez nem teljes Amerika, ez csak egy icike-picike szelete, de mégiscsak az ottani kultúra, környezet, igen meglepő pillanatok voltak számomra, amikor vannak kérdések, amiben én kimondok egy mondatot, így hittel, egyházzal kapcsolatban, és ott azt mondanák, hogy liberális vagyok, itthon azt mondanák, hogy én konzervatív vagyok, ugyanarra a mondatra, és hogy akkor ezzel megküzdeni, hogy megtalálni, hogy ez nem liberális-konzervatív kérdéskör, hanem ennél összetettebb a világ, összetettebb, meg nem fekete-fehérek a dolgok. Sokat tanultam abból, hogy nem fekete-fehér az élet, és sokkal több irány, árnyalat, szín van. Abban is megnyilvánult ez, hogy nálunk hagyomány, hogy tanulás közben is valamit azért tegyünk, ne csak a tanulás, hanem valami szolgálat, és én azt a szolgálatot találtam, hogy a bosztoni nagykikötőbe jártam be a hatalmas tengerjáró 300 méteres hajókra, és ott lelkészség, egy ökumenikus lelkészség keretében találkoztunk a 20-24 fős legénységgel, beszélgettünk, hogy hogy vannak. Egy nagyon más világ, egy nagyon más belső működéssel, ahogy 9 hónapig ott összezártan élnek. Egész egyszerű beszélgetések, ezek csak szimkártyát adtunk, hogy haza tudjanak telefonálni, és megkérdeztük, hogy hogy vannak. De ebben is egy olyan világnak egy olyan szeletét láttam meg, amit se előtte, se utána, amire senki nem gondol, és hogy lehet erre figyelni. És ez számomra fontos volt az egész amerikai tartózkodásban, hogy meglátni a világnak idegen egy szeleteit. Különösen kiemelném, hogy találkoztam olyan filmbeli, nagykönyvben leírt amerikai-amerikai családdal, mint ahogy elképzeljük, és velük egy Halloween, vagy velük egy hálaadást átélni, hogy nem így, ahogy így egymásnak esünk időnként, hogy ezeket mit jelentenek, hanem nekik meglátni, hogy konkrétan abban a családban ez mit jelent. És az alapján elkezdeni értékelni, hogy hazahozzuk, ne hozzuk el, mit jelent. Ezek nagyon sokat formáltak.
Hazatérve az ifjúság pasztorációban találtad meg jobban, úgy gondolom, hogyha lehet így fogalmazni, a hivatásodnak a következő állomását. 2017 és 21 között a Miskolcon a Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban voltál iskola lelkész. Ifjúság pasztoráció. Hogyha ezt a szót hallom, nekem mindig az jut eszembe, hogy mennyire komor, picit olyan negatív képet szoktunk a magyar katolikus egyházról festeni, és azt mondjuk előszeretettel hangoztatva, hogy kiöregedő az egyházunk, zömében az idősebb korosztály az, aki az egyházhoz, akár szentmiséken, akár különböző egyházi rendezvényeken képviselteti magát. Ugyanakkor nyilván látjuk azt, hogy egyre több oktatási, köznevelési intézmény kerül az egyház fenntartásába, vagy szerzetes közösségek fenntartásába. Ifjúságpasztorációban te mit tapasztaltál? Nyilván más egy ilyen közeg, szerzetesi fenntartású, de mennyire lehet ma, és mennyire tudja ma az egyház megszólítani a fiatalokat?
Statisztikák lehet, hogy tényleg rosszat mutatnak, de igazából, amikor én ott vagyok egy iskolában, és ott vannak a diákok, akkor nem érdekelnek a statisztikák. Akkor azt tudom, hogy itt van egy adag gyerek, bár egyházi iskola, még szerzetesi is, egy részük azt gondolja, hogy nem hisz Istenbe, akár még ellenálló is, de akkor biztos vagyok bennük, hogy jók, és hogy van bennük mélyen valami nyitottság, keresés, életértelme. És abból aztán lehet ilyen nagy szöveket, hogy a transzcendens is egyedek irányába. És hogy igazából én sose azt kerestem, hogy mi a formája az ifjúság pasztorációnak, hanem azt, hogy lehet átadni abból valamit, amit én megélek az Istennel kapcsolatban és együtt. És aztán még jobb, amikor arra rájönni, hogy igazából az előttem lévő diákok között már bőven van, akik ebből valamit megéltek. Hogy én nem megtanítom őt, hogy na, hogy kell imádkozni neki, hanem szeretném megmutatni, hogy te, amit már megéltél Istennel, csak nem tudtad így nevezni, vagy nem így nevezted, nem így, az ott van benned, és még te is tovább tudod adni. És erre építve hoztuk azt a módszertant, elődeimre is építve, közösen más jezsuitákkal is, építve Szent János Bogár, Cserkészet, Regnum és más ifjúsági közösségek eszköztárára, hogy úgy csináljunk iskolai lelkinapot, hogy az adekvát legyen azoknak a gyerekeknek, hogy így jó legyen. Nem úgy jó, hogy csak jó élmény, hanem hogy akkor van esélyünk arról mesélni, hogy az Istennel hogy lehet lenni, hogy ezt olyan formába adjuk, amiket ők képesek befogadni. És erre építettük föl, még a bostoni tanulmányom előtt már, és akkor Bostonban erről tanulva, és a fejlődés lélektani, és a hit fejlődés lélektani háttérrel megalapozva, tovább formálva aztán Miskolcon azt a lelki gyakorlatos világot, kultúrát, amit ott csinálunk, aminek az alapvető lényege, hogy diákok tartják a lelki napot a diákoknak, pár évvel idősebbek, ők vezetnek játékokat, beszélgetést, konkrét imákat is, mert tud egy tizedikes diák imát tartani egy nyolcadikosnak, ez abszolút helyén van, és mindig kézművességgel, mindig szimbólumokkal, mindig abból kiindulva, ami számukra befogadható.
Ebből született meg a másik könyved, amit itt tartok a kezemben, ugye Lángolt a szívünk címmel, ez egy gyakorlati kézikönyv lelki napok tartásához, ez bárki számára elérhető, akár interneten, akár más formában is használható. Használják?
Ebben mi összegyűjtöttük, igazából ez abból alakult ki, amit ténylegesen megvalósítottunk Miskolcon a gimnáziumban, valamint többször is, és igazából csak leírtuk mások számára is olvasható formában az, ami ennek a veleje, meg ahogy csináltunk, és a kézikönyv tényleg remélem, hogy olyanra sikerült, hogy kitépjük a pár oldalt, odaadjuk a diákoknak, és akkor felkészítés után tudnak már kisebb diáktársaikhoz odalépni, és igen, természetesen van ennek mobil változata is, mert úgy könnyebb olvasni és kísérni. És azzal a céllal készült, hogy amit mi megtapasztaltunk, kikísérleteztünk, hibáztunk is, nem mindegyik volt olyan jó, de természetes is, nem egy lelkinaptól fognak megtérni a diákok, és nem is ez a cél, hanem az, hogy időnként úgy csöpögtetve legyen valami olyan irány, ahol előre juthatnak, hogy ezt megmutatni másoknak is. És ezért készült a könyv, és a könyv mellett az Ignáci Pedagógiai Műhely keretében az országban több iskolában is jártunk, és valahol csak egy-egy alkalomra, valahol több alkalommal segítettük ilyen közösségek elindulását, ahol diákcsoportok élnek, hogy aztán más diákoknak valamit átadjanak abból a hitből, ami nekük is megvan, és hogy ebben megerősítsük a tanárokat, hogy erre képesek a tanárok a diákokat, hogy képesek a diákok a többi diákot.
Talán nem ide kapcsolható, én mégis ide kapcsolom a gyermekvédelmet. Ez alatt a 4-5 év alatt, amíg Miskolcon voltál iskolalelkész, mennyire kötődik oda a gyermekvédelem? Azért hozom ezt ide most be, hiszen ha jól tudom, akkor pár éve elkezdtél lelki gyakorlatot tartani gyermekvédelemben dolgozóknak.
Miskolcon természetesen rengeteg diákkal foglalkozunk, ahol nagyon súlyos történetek is vannak, hoznak otthonról. És az volt a különleges helyzet Miskolcon, hogy elég hamar összeállt egy csapat, hogy azokat a problémákat akár diákok között, bullying és rengeteg minden bántalmazás, akár otthonról hozott, akár ne egy Isten, hogyha valamelyik tanár vagy akár szerzetes irányából történik, akkor ezeket ne egy ember oldja meg, mert nem tudja, hanem ezt lássuk rendszerben, és akkor összegyűlt egy csapat iskolapszichológussal, gyermekvédelmi felelőssel, iskolalelkésszel, nevelési igazgató helyettessel, kollégium igazgatóval. És így hétről hétre összegyűltünk, és beszélgettünk konkrét esetekről is, természetesen jelzést is téve hoz a jelzési kötelezettség, de olyan irányba is, hogy lehet közösen segíteni egy osztályt, mert egy bármilyen tett nem csak egy embert érint, hanem mindig közösséget és nagyobb kört. És amikor a mentálhigiénis lelki gondozói szakirány továbbképzést végeztem, ott is erre láttam jobban rá, hogy rendszerben hogyan lehet egymásra figyelni. És így kerültem bele a gyermekvédelembe, és ebben nekem nem is kifejezésre teljesen szeretem, szakmailag is teljesen helyén van, hanem ahogy a szerzetesi irodának a stratégiája mondja, emberi méltóság stratégia. Mert hogy igazából az egész veleje megint az, amit a egyházban próbálunk tanítani, hogy ha másikban én elhiszem, hogy ott van benne a jó, és nem ment az teljesen tönkre, akár elkövető, akár bántalmazó, akkor meglátni ezt a jót, és segíteni, hogy ez a jó növekedjék, és ne a másik növekedjen, és hogy lássuk meg így, tartsuk tiszteletbe egymás emberi méltóságát, nem csak diák és szülő között, hanem akár szerzetes-szerzetes között, mindenhol, ahol nem egyenlő a kapcsolat, ott lehetőség van valamilyen hatalmi visszaérésre, egyszerűen tudja adni magát, és nekem ez mindig a kérdésem, hogy lehet ezek a nem egyenlő kapcsolatok, lelkipásztor, még az átlag hívővel is egyszerűen rám másképp néz, mert pap vagyok.
Tekintélyszemély vagy.
Igen, és hogy ezzel ne visszaérés legyen ebből ne én olyan irányba rángassam, ami nem a növekedés, nem a gyógyulás, hanem ezt pozitívan, hogy lehet ebből a másikból a jót kihozni. És ezek a történetek kapcsán azért láttam elég nehéz történetet is, és kellett nekem is rendőrségi feljelentést írnom és gépeltem olyan történetben, ami gyermekkel történt a beszámoló szerint, hiszen nem kell nekem vizsgálni. Én csak jelzem, hogy itt valami történt, vagy valamiről beszámoltak. Ebből láttam, hogy aki ilyen területen dolgozik, nem is feltétlenül egyházi egységnél, egyszerűen csak ő kapcsolatban van az Istennel, és kapcsolatban van nagyon sötét és szomorú történetekkel, abban nagyon nehéz egésznek maradni, és egyszerre meglátni a gonoszt is, és meglátni benne az Istent is. És akkor jött így a gondolat másokkal együtt, hogy tartsunk olyan lelki gyakorlatot, ahol akik gyermekvédelemben dolgoznak, és találkoznak nagyon szörnyű és nagyon gyönyörűséges dolgokkal, és nagyon ott van jelen az élet, az ember és az Isten, ezzel segítsünk nekik valamit kezdeni.
Néhány perccel ezelőtt elhangzott az a mondat tőled, hogy ugyanarra a mondatra Bostonban van, aki azt mondta rád, hogy konzervatív vagy, van, aki azt mondta, hogy liberális vagy. Te minek tartod magad?
Nem jók a kategóriák az ilyenek. Pláne nem a fekete-fehér, pláne nem, hogy egymásnak lehet így ütni, és akkor egymás fejéhez vágjuk. Én nem tudom, mi vagyok. Mint jezsuita, elég sokan egyből rám sütnék, hogy liberális és újító, és már gyanús is, mások meg ezzel örülnek, hogy újító és de jó. Én azt tudom, hogy szeretném azt minél inkább megtalálni, hogy egy jóisten ma mit mond. Ezt egységben a Római Katolikus Anyaszentegyházunkkal betartva szabályok és hallgatva a hierarchiára akkor is, amikor az időként nem könnyű, és közben mégis meglátni, hogy ez sokkal-sokkal nagyobb, szélesebb és színesebb, mint amit hétköznap mi szoktunk gondolni. Nagyon sok tekintetben azt gondoljuk, hogy az egyház így lezárva, és ezt mondja is véglegesen, és kiderül, hogy jobban megnézzük a tanítás is, gyakorlat is, az eredeti hagyomány is, ebben sokkal több mindent megenged, sőt mutat, és szeretne mutatni a Jóisten szeretetébe, és én ezt keresem. És ez időnként fal közelében vagyok, néha talán neki is ütközök. Szerencsére egységben vagyok erőjáraimmal, püspökömmel, megvan annak a módja, hogyha véletlen esetleg is lehet, hogy lesz olyan, hogy átlépem a határokat, akkor megmondják, hogy na, ez már itt a határ, de azon belül keresni azt, hogy ma az Isten hogyan van jelen, mert az Isten országa köztünk van, és ezt megmutatni, én ezt keresem.
Jól érzem a szavaidból, hogy egy szemléletmódváltásra lenne szükség a katolikus egyházon belül?
Nagy szavak ezek, és valami olyan lenne, hogy akkor én mondom, hogy a másik ezt csinálja, vagy azt csinálja, vagy a szervezetnek így kell, vagy így kell csinálni. Én ezt nem tudom. Én azt tudom, hogy én magamnak kell növelnie magamban az Istennel való egységet és szeretetet, egységben tanítással, és azt szeretném élni, és növeszteni, és engedni, nőni, és abból hátra születik valami, és abból hátra mások is belekapcsolódnak.
Amit így most nekem átjött, és érzem a szavaid mögött, hogy sokkal nagyobb nyitottságra van szükségünk, és hogyha változást szeretnénk, azt először saját magunkon kell elkezdeni.
Abszolút, de ne is magunkba se a változást akarjuk. Szeressük az Istent, próbáljuk meg engedni, szeretni magunkat. Nem feladatokkal, ezt kell csinálnom, azt kell csinálnom, így kell, úgy kell, mert akkor lesz ez, meg az akkor fog szeretni, ha Isten szeret és kész, és ezt de jó lenne, és ez is ne is próbáljuk, de jó lenne, ha tudnánk megengedni ebből magunknak valamit, és abból majd következnek változások, abból majd következik a magunkon kezdés, abból majd következik akár rendszer szintű, akár tanításban nagyon sok minden lehet majd változtatni, és talán kell, nem tudom. Találjuk meg, engedjük megérintődni a ami az egésznek a szíve, hogy Isten van és szeret, akkor is amilyen vagyok, sőt pont úgy, amilyen vagyok.
Kedves hallgatóink, Elek László jezsuita szerzetessel Pap Ildikó beszélgetett.
És erővel jelenléted járjon át. Uram Jézus, jöjj el, szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel
Jelenléted ránk leszáll.